Bámosi Antal az Ipari Búvárok Országos Szövetségének elnöke, az Inforádió Arénájának vendége. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Megpróbálná elmagyarázni egy szárazföldi embernek, hogy most a Dunában a búvárok milyen körülmények között dolgoznak?
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Megpróbálom egyszerűbb szavakkal elmondani, hogy milyen körülmények között dolgoznak a búvárok, hiszen most jelenlegi állapotában már a Duna elég sokat apadt a kezdeti merülések előtt, amivel merültek a búvárok. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy több mint 100 kilométeres szélbe próbáljon meg széllel szembe gyalogolni az ember.
Azt felborítja az ember.
Azt felborítja, egész biztos. A vízsebessége, amit a szabvány, meg egyáltalán a józanész is előír, amiben lehet még merülni, az 7 km per óra. Ez budapesti viszonylatban a plusz 300 cm-es vízállásnak felel meg. Amikor elkezdték a merüléseket, tudomásom szerint plusz 600 cm körül volt a víz állása. Jó lehet, tényleg akkor az első merülők, egy Kovács Gábor nevű ipari búvár igen nehezen tudott csak a létra aljáig lemenni, de konkrétan nem tudta megközelíteni a hajót. Tehát a vízsodrás a legnagyobb, hogy mondjam, akadálya annak, hogy egyáltalán felderítést tudjanak végezni.
Ha el tud szakadni a létrától, az azt jelenti, hogy dolgozni is tud?
Igen, az azt jelenti, hogy tud dolgozni is, minimális, hogy mondjam, sodrás akkor is van, tehát ugyanúgy a fenéken megvan ugyanaz a sodrás, mint a, úgy hívjuk ezt, hogy víz közt. Tehát a víz teteje, meg a fenék közti lész, az a legsebesebb folyású. A fenéken egy kicsit kevesebb a sodrás, de miután tényleg olyan magas volt a Duna vízállása, hogy szerintem a 9-11 km per órát is meghaladta a vízsebessége. Dolgozni annyit tud csak, hogy talán meg tud kapaszkodni valamennyire a medertalajba, meg tud kapaszkodni a hajótestbe, és így tudja a felderítést elvégezni, mert tulajdonképpen nem próbamerüléseket végeznek, hanem felderítést.
Mit lát a búvár ebben a vízben?
Tehát ebben a vízben, ebben az áradó vízben a búvár gyakorlatilag nem lát semmit.
Tapogat?
Csak tapogat. Honnan hiába van, bocsánat, hiába van neki erős fényű, több wattos lámpája, ez olyan, mint a gépkocsival megyünk ködbe, vagy hóesésbe, és rákapcsoljuk a reflektort, ugyanúgy nem látunk semmit se.
Mit kell tennie, amikor lent van a búvár? Mi szokott lenni a feladata?
Hát jelen esetről beszélünk. Jelen esetben azt kell neki felderíteni, az előzetes szónárképek alapján, valamint fényképek és tervrajzok alapján, hogy a hajó hogyan helyezkedik el a medertalajon. Mint most már kiderült, enyhén oldalra fordult állapotban van, hiszen nem laposfenekű hajóról van szó, hanem eleve csónakformájú, és eldőlt egy kicsit a hajó, plusz gondolom én az ütközés hatására is megbillent. A feladatuk az, hogy körbenézzék a hajót, és ezen időszakban találták meg a kiemelt elhunyt személyeket is.
A hajó lent van a Dunafenekén. Stabilan van ott a hajó? Tudja ezt valaki, hogy a hajó az, ha most ott van, ott is marad-e?
Az előzetes felmérések szerint, amit nem tudom, hogyan próbálták megállapítani, hogy az elsüllyedés pillanatában pontosan azon a helyen volt, a híradások szerint a hajó kismértékben a folyásiránynak megfelelően elmozdult. Tehát magyarán mondva csúszott lefelé. De ezt én nehezen hiszem el, mert bele is ékelődött a medertalajba, plusz a maga 40-50 tonnájával, mert alatt a híradásokban ilyen volt, hogy 40 tonnás, másikban 50 tonnás. Ezt nehezen hiszem, hogy ez akár, tehát méterekről szó nincs. Méterekről nem hiszem, hogy sok ennyit mozdult volna.
Kikből áll egy búvár csapat? Ki van az a körül az ember körül, aki lemegy?
A búvár, tehát a szabvány szerint, amikor egy normál merülés van, akkor három főből áll a csapat, van ugye a merülőbúvár, van a biztosítóbúvár, és van egy merülésvezető, aki mindenért felel. De az ilyen esetben, mint a mostani, vagy ennél rendkívüli esetben, például árvíznél, inkább úgy van, hogy van legalább kettő merülőbúvár, legalább két biztosítóbúvár, meg egy merülésvezető. És itt ebben a jelen esetben is több merülőbúvár is van, több biztosítóbúvár is van, merülésvezetőnek viszont csak egynek szabad lenni, mert máskülönben akkor egymásnak ellentmondó utasításokat adnak a búvárnak.
A búvár lent van, a merülésvezető fönt van. Ki a parancsnok? Ki mondja meg, hogy merre van az előre, ha kialakul egy veszélyes helyzet?
A merülésvezető mondja meg.
Honnan tudja, hogy mi történik?
Hát ezek az ipari búvár berendezések, merülő felszerelések, ezek mind kommunikációval ellátva. A jelen esetben használt amerikai gyártmányú Kirby Morgan felszerelések telefonnal vannak. Tehát a légtömlője mellett vezet le egy telefon is a búvárnak. Most ez a légtömlő egyben a biztosító kötele is a búvárnak. Úgy van a úgynevezett hámhoz rögzítve a biztosító, bocsánat, a levegőtömlője, hogy azzal a búvárt baj esetén ki tudják emelni.
Mi van, ha elakad? Egy hajóroncsban bármi kiállhat belőle. Mi történik, ha elakad a tömlőjével?
Legelőször is olyan pszichés felkészültségű búvároknak kell menni, akik tisztában vannak vele, hogy elakadhatnak. Most ilyenkor a búvárnak saját magának kell kiakasztani, tehát fogja a felszól, hogy feszítsétek meg a tömlőt, megfeszítik, az ő tömlője is feszes, és visszamegy a tömlővel az elakadás színhelyére, és ott kiakassza.
Úgyhogy közben nulla a látótávolság. Hát, magyarán kitapogatja, hogy hol akadt el.
Igen, igen, hát nulla látótávolság. Talán még annyit, hogy a Dunában egy picikét kedvezőbb a helyzet, na most a békeidőben, vagy amikor normál vízállás van, tavaly ősszel a Margit híd budai híd főjénél merültünk, és akkor annyira tiszta volt a víz, hogy 3 méterre el lehetett látni. Tehát fényképezni lehetett jóformán a vízbe. Jelenleg ez az áradó vízbe nem lehetséges.
Mi az a pont, amikor a búvár úgy kell, hogy érezze, hogy a megszokott veszélynél is nagyobb veszélyben van, és föl kell jönnie? Van-e egyáltalán ilyen pont?
Biztos, hogy van ilyen pont. Ez elsősorban akkor következhet be, ha a víz közt úszó valamilyen úszadék, tehát fa. Hát általában a fa, amikor megszívja magát vízzel, akkor nem úgy működik, mint egy normál fa, hogy úszik a víz tetején, hanem a víz közt sodródik, és neki mehet a búvárnak. Volt rá példa már, hogy neki ment a búvárnak egy ilyen úszadék, és akkor mondta, hogy hát akkor ő följön, mert ő így érzi. Itt ebben az esetben talán az, hogy nem mindenki szokott hozzá, hogy elhunyt személlyel, vagy elhunyt valakivel találkozzon a víz alatt. Hát ez is egy olyan, hogy az a pont, amikor netán összeütközik egy kisodródott áldozattal, akkor ettől esetleg megijedhet, és akkor azt mondja, hogy na itt kész, és megyek föl.
Ki az, aki ehhez egyáltalán hozzászokott? Ezt ugye nem lehet gyakorolni, ez nem olyan.
Ezt nem lehet gyakorolni. Ez talán inkább azt mondanám, hogy nagyon erős idegzetű búvárnak kell lenni, másik pedig hozzá kell neki szokni, hogy a víz alatt valami szokatlant is fog észlelni, és ezt nem lehet csak nagyon sok merülési gyakorlattal megszerezni.
Hol lehet merülési gyakorlatot szerezni? Hajó katasztrófa, hála az égnek, viszonylag ritkán van.
Hála az égnek, igen, ritkán van. Tulajdonképpen amíg volt ipari búvárképzés Magyarországon, addig próbáltuk felkészíteni az ott lévő hallgatókat arra, hogy ilyen esetek előfordulhatnak. Most sajnálatos adminisztratív okok miatt az ipari búvárképzést adminisztratív okokban másra nem tudom mondani, megszüntették, az országos képzési jegyzékből kikerült, és lassan 10 éve nem tudunk visszakerülni.
Kik az ipari búvárok ma Magyarországon?
Az ipari búvárok 2003-4, 2004-5 és 2005-6 között végzett közel 90 ipari búvár Magyarországon. Ez egy OKS tanfolyam volt, 500 óra keretén belül, és ez alatt elvégezték ezt a tanfolyamot, és néhányan végeztek még külföldön is, tehát Hollandiába, Angliába, Dél-Afrikába. És sajnálatos módon, ugye hát ez az élet folyamata, kiöregedtek a búvárok, abba hagyták az ipari búvárkodást, egészségügyi ok miatt abba hagyatták velük, nagyon kevés létszámú vizsgázott ipari búvár van Magyarországon.
Akik itt dolgoznak, azok minden magyarországi vizet ismernek? Ugye annyi van, hogy ezt nehéz biztonsággal állítani.
Ezt nem lehet állítani. Nagyon érdekes ez, mert tagozódik egy kicsit, hogy van, akik a Dunán teljesítenek több merülést, van, akik a Tiszán és mellékfolyóin, Körösökön, Maroson teljesítenek, de ettől függetlenül mind a kettő fél dolgozik a Tiszán és Dunán is, sőt, van egy harmadik nagyon komoly felkészülést kívánó a sóderbányákba. A sóderbányákba közel van, ahol 30-40 méterről bányásszák a sódert, és hát ott is előfordul nem hajóbaleset, hanem ez a Kotró kanál beleszakad a sóderba. És azt bizony ki kell szedni. És ott bizony tartósan 5-6 fokos a vízhőmérséklet ezekben a sóderbányatavakban.
Meddig lehet lent lenni egy mondjuk a mostani dunai körülmények között fizikailag a vízben?
Természetesen függ a búvár testi felépítése és fizikai állapotától. Elviekben akár 180 percet is merülhet ebbe a vízmélységbe. Határt szab annak, hogy esetlegesen nem kell neki vizelni. Tehát az a vízcsobogása, stb. Ingerli az embert, és hát tulajdonképpen ezért nem szabad nagyon sok folyadékot fogyasztani, mielőtt merül a búvár. Elviekben a levegő az ellátása az biztosítva van, több óra hosszára is, a hidegérzés, tehát a fázás az egyik befolyásoló tényező. Elsősorban ugye a lábáról tud fázni az ember, a végtagjáról. A maghőmérséklet az nem hiszem, hogy kihűl annyira. Nagyon jó ruhákba merülnek, amit itt a filmeken is lehetett látni. Tehát azt határozza meg, hogy mennyire fárad el, mennyire fázik, és mennyire kell esetleg neki visélni. Hát ez...
Azt ki mondja meg, hogy egy búvár, amikor lent van, milyen állapotban van, azt tudja-e fönt a merülésvezetővel? Az ember néha biztos más is van ezzel, így túlértékeli saját magát.
Merülés előtt a búvárnak, búvárról el szoktak beszélgetni, hogy mi a, hát elsősorban meghatározzák, mi a feladatod itt a felszínen. Jelen esetben a maketton vagy a rajzon is, hogy na most ide tettük le a létrát, ezt fogod valószínű látni, tehát erre készüljél föl, de ő dönti el, aztán oda lent, hogy ő meddig marad len, vagy egyáltalán megcsinálja-e, vagy nem.
Azt, hogyha úgy látják, hogy megcsinálja, de nem úgy beszél, mint ahogy amikor merült beszélt, fel lehet hívni?
Persze. Persze.
Tehát a fönt a merülésvezető mondhatja azt, hogy úgy látom, nem vagy most olyan állapotban, hogy ezt tud folytatni, akkor fölhozhatja?
Föl. Hogyha, de a búvár legtöbbször ritka az, amelyik azt mondja, hogy igen, feljövök, meg tudom én ezt csinálni, nyugi van, csak most mindjárt még egy kicsit pihenek, mert mit tudom én, hason fekszik, és nagyon nehezen tudott előre mászni a folyás irányjal szembe, kicsit jobban kapkodja a levegőt. Azt szokták egyébként a merülésvezetők hallgatni, hogy mennyire gyorsan szedi a levegőt. És akkor szólnak, hogy ne hiperventilálj, nyugi van. Nyugi, pihenj.
Honnan tudja a búvár, amikor a sötét mederben nulla látótávolsággal kúszik, hogy éppen hol van? De az nem lehet, hogy 20 méterrel később fog fölbukkanni, mint ahol lemerült?
Hát, ha ilyen létrával merül, mint jelen esetben. Ilyen, hát csináltuk azt is régebben, hogy a létrához oda kötöttük a légtömlőnket. Leszedett a búvár valamennyi légtömlőt, 6-8-10 métert, megkötötte egy szíjjal a létrához, és akkor úgy ment el felderítésre.
Volt egy sugara, ameddig
volt
mehet.
Volt egy sugara, igen. És akkor utána visszament a létrához, mert ugye volt neki egy támpont, hogy én honnan indultam el. Most jelen pillanatban nem tudom, hogy alkalmazták ezt a módszert. A régebbi búvárok, azok előszeretettel alkalmazták ezt a módszert. A lágymányos, most azt hiszem Rákóczi hídnak hívják, ott a roncskiemelés során így merültek, mert egyszerűen nem volt más lehetőség.
Azt mondta, hogy fontos a búvár fizikai fellépítése és a mentális állapota. Melyik a jobb egy búvárnál? Ha nagy darab, vagy ha nem olyan nagy darab? Bocsánat, de ahogy önt nézem, ön nem egy behemót.
Hát igen, nem előírás ez, hogy az itt lévő...
Nagyobb embernek nagyobb az ellenállása.
Hát például. Nem csak az, hanem az itt dolgozó búvárok közül egyik se olyan nagy termetű, hanem inkább átlagos termetű, 170 centiméter magasságú, vagy 175 centiméter magasságú. Az, akik például a Kovács György nevű barátom, aki ugyan ott van, mint segítő, ő sem nyugdíjas már, tehát nem akar ő se merülni, de a szakmai tudása az óriási. Ő részt vett a Bécsbe leszakadt híd kiemelése, a Reisbrücke kiemelésén is, tehát van neki a roncsemeléshez nagyon nagy gyakorlata. Például a Gyuri az 175 centi magas, tehát nem egy hát van olyan búvár is.
De nem számít.
Nem.
A búvárok fogják a hevedereket, ha amellett döntenek átvezetni valahogy a hajó alatt, meg ki más?
Hát ki más, persze. Hát van olyan módszer is, hogy két hajó lerakják az emelő drótkötelet vagy hevedert, és akkor a két hajó megpróbálja behúzni a hajó alá. De ezt, ha egyáltalán nem akad el menet közben kőbe, vagy valami hasonlóba, jelen esetben miután ez egy motoros hajó, természetesen van neki kormánylapátja, van neki hajcsavarja, így a hátulról behúzni a kötelet nem igen lehet, ha arra döntenek.
Szükségük van-e a hazai búvároknak külföldi segítségre? Mert ezt azonnal lehetett látni, hogy az osztrákok is azonnal mondták, hogy küldik az ő csapatukat, aztán a koreaiak is megérkeztek. Vagy ez egy ilyen szokás, hogy ha valahol baj van, akkor mindenki, aki ért hozzá, az megy?
Ezt itt Magyarország is viszonylatban, ugye hála Istennek nem nagyon volt még ilyen. Ez nem nagyon volt divat. Hát eljöttek az osztrákok, és megmondták, hogy ők ebbe a vízbe, ilyen folyás mellett nem merülnek. Ezt a tévébe láttam. A koreaiaknak meg azt hiszem, amikor megérkeztek, nem is volt olyan felszerelésük, amit vel tudtak volna merülni. Jó lehet, biztos, hogy jól képzett búvárok, kétségkívül, de ilyen sodrásban ők se nagyon akartak merülni. Az első merülő búvárok egyike, mondom, ez a Kovács Gábor nevű bajai fiatalember volt, aki nagyon képzett ipari búvár, testi felépítettsége is olyan, hogy egy nagyon erős, masszív, inos fiatal ember. De a többiek is, akik merülnek a Szökőár Kft. Búvárai.
A roncsba be lehet menni, vagy nem lehet bemenni? Van erre valami szabály?
Ezt mindig a körülmények döntik el. Jelen esetben én is javasoltam, de javasolta az ott lévő két merülésvezető, a Szatmári Zsolt is, meg a Vig János is, hogy ne menjenek be a roncsba. Össze vannak törve az üvegek, tehát az ablaküvegek, ahol a fedélzet alatt a rossz idő miatt a turisták javarésze ott tartózkodott. Abba a teremben székek vannak, asztalok vannak, ezeket a első edés során biztos, hogy elmozdultak, összetörtek, és tehát életveszélyes bemenni. Ezt tegnap esti radóban is láttam, a Pintér belügyminiszter úr is azt mondta, hogy nem.
Általában akkor nem lehet bemenni egy roncsba, ha biztos, hogy ott kiszámíthatatlan körülmények fogadják az embert. Egy üres tartályba elvileg be lehetne menni?
Hát egy üres tartályba persze be lehet menni. Hát jó magam nem voltam bent a Szent István csatahajó admirálisi szalonjába, de Czakó László barátom az bent volt az admirálisi szalonba, de ott tudtuk, hogy miket találhatunk. Meg is találtuk nagy részét, ami értékes volt, azt nem találtuk meg.
Én, azt a helyi búvárok elvitték.
Hát nem tudni, mert egy nagyon szűk, az admirálisi szalonnak egy nagyon szűk ablaka volt. Laci is csak úgy tudott bemenni, ha levette a hátáról a légzőkészüléket, és egy monó, úgynevezett monó palackkal mentve. Én az ablaknál biztosítottam. Hát ha Lacinak lett volna valami baja, akkor én nagyon szűkösen, miután ilyen szálfa termetű vagyok, talán befértem volna az ablakon, hogy őt mentsem. De hála Istennek erre nem került sor. Ilyen esetben tulajdonképpen mindjárt az elején meg elhangzott. Nem mentésről van szó. Tehát nem embereket kell menteni, mert sajnos volt olyan felvetés, hogy légbuborék meg keletkezett, de ez nem, ez összetört, ez a szegény kis hajó, ott víz van, meg törmelék, meg üvegszilánk, meg minden, tehát ha nem kell, akkor ne reszkírozzuk az ember életet.
Ha felmerült volna az, hogy van bent élő ember, akkor be kellett volna menni, vagy be lehetett volna menni?
Akkor igen.
Kellett volna, vagy lehetett volna?
Lehetett volna.
És akkor azt a merülésvezető magára vállalja a felelősséget, hogy
hát
ott
többeknek kellett volna ott dönteni, hogy ha van életjelre mutatkozó valami jel is, akkor meg kell kockáztatni. Meg kell kockáztatni, de nagyon óvatosan. Ugye hát még mindig visszakanyarodunk ahhoz a témához, hogy a rendkívüli nagy vízsodrás. A rendkívüli nagy vízsodrás. Ez volt a... Ha kisebb lett volna a vízsodrás, biztos, hogy bemerészkedtek volna.
Láttuk a búvárok hátán palackot. Az minek, hogyha van levegőző csővük kommunikációval?
Az előírás egy tartaléklevegő. Az a tartaléklevegő, ahogy a fényképeken vagy a filmen is láttam, az úgy nézett ki, hogy egy 10 literes palack, amiben 200 bár nyomás van, az összesen 2000 liter levegő, amivel a búvár ebbe a mélységbe legalább 20-25 percet tud tartózkodni. Tehát ha elszakad a tömlője, megtörik a tömlője, ha bár ezek a tömlők mind olyanok, hogy tehát nem lehet megtörni, mint a slagota. Ez nem olyan. Ez ebben az esetben, akkor a sisakon van egy szelep, a palack állandóan nyitva van, és csak a sisakjához oda nyúl a búvár, kinyitja a csapot, és akkor a hátán lévő tartalék palackból kap levegőt.
Ha sikerül a hajó alá az emelőszerkezetet bármilyet is bevinni, a búvároknak van-e azután dolga? Vagy ők kiülhetnek, és a többi a darujé?
Hát természetesen meg kell győződni, hogy kellőképpen sikerült a hevedelt drótkötelet aláhúzni a hajó alá, és hogyha ez megvan, ezt leellenőrizték, nekik kell a daru úgynevezett kulacsára, vagy horgára ráakasztani a kötelet. Most, hogy ezt fölhozzák a vízfelszínre, és ott akasszák rá, vagy netán a víz alatt, ezt a körülmények fogják meghatározni.
Köszönöm a tájékoztatást.
Nagyon szívesen, én is köszönöm a lehetőséget.
Az Inforádió Aréna című műsorát hallották. A beszélgetés első részében Bencsik Attilát, a Magyar Belvízi Fuvarozók Egyesületének elnökét, a második részben pedig Vámosi Antalt, az Ipari Búvárok Országos Szövetségének elnökét hallották. A műsor elkészítésében Fekete Szalóki Zoltán felelős szerkesztő vett részt, az Inforádió főszerkesztője Módos Márton. A beszélgetést az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Nexterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.